pedig az egy mindenkitől a kábeltechnika, vételtechnikai szakosztályok és a médiaklub közös rendezvényén. Ez alkalommal dr. Butyán Levente fog előadást tartani. Levente a Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszékének docense, a Krízis Adat és Rendszerbiztonsági Laboratóriumának a vezetője. Még egy közlemény azok számára, akik Ustream-en hallgatnak, néznek bennünket, hogyha beszeretnének telefonálni kérdéseikkel, a telefonszám az 0639 448 255. Levente a Dolgok Internetjének a biztonsági problémáiról fog nekünk beszélni. A Dolgok Internetje az a piaci prognózisok szerint a jövendő úr nagy lehetősége lesz. Például annyi, hogy az Egyesült Államok 8 ilyen kis aprócska cége, mint a Google, Microsoft, IBM, tehát akinek az összes piaci értéke 2,5 trillió, nem tévedés, 2,5 trillió dollár körül van. Mindegyiknek van IoT koncepciója, hogy ezek az egyik nagy gondja a biztonság, erről Levente fog nekünk szólni. Levente, tiéd a szó.
Köszönöm a meghívást. Ez az előadás korábban a jövő internetesen már elhangzott, lehet, hogy esetleg valakul látom. Képest egy kicsit azért módosítottam egy két dolgot, de nem de alapvetően az az előadás. És hát ahogy a címen ből is látszik, főként problémákról fogok beszélni. Utána majd persze, ha lesznek kérdések, esetleg beszélhetünk megoldásokról is, de ez az előadás elsősorban arról szól, hogy milyen problémák vannak, és az én személyes pessimista, ahogy én pessimistán látom, hogy ez is az internetnek. Ezzel szeretném kezdeni, nem tudom, hogy ismeritek-e ezt a könyvet, a Alapkisúdik Alapos Sorsosoknak című könyvet. Az, aki érdekes, mert amikor a egyetemen kérdezem a hallgatóktól, akkor is csak egy páran olvasták meg, még újfejmond inkább. Minden esetben ez egy nagyon klassz könyv, aki még nem olvasta, most tudom, hogy ennek kapcsán kezdetem hozzá. Arról szól a könyv, hogy a Galaxis Utik Alaú, az egy, hát egy ilyen, ahogy a nevében van, hanem a Utik Alaú, egyfajta enciklopédia, egy kutató felkezdők hívják, akik a galaxisban stoppal űrhajókat lestoppolva utaznak naprendszerről naprendszerre, és meglátogatják az ott található bolygókat, és minden bolygóról írnak egy bejegyzést ebbe az Utik Alaúról, hogy akkor érdemes hova menni. És hát a könyvnek az alap története, vagy a története úgy kezdődik, hogy egy ilyen ügynök, aki a szerkesztő, aki ezt a valahogy szerkeszti, az a földre kerül, és ott itt ragasz, mert nem tud tovább stoppolni. De úgy néz ki, mint egy földlakó különben, ilyen baloldali személy, és nem elmegyül a itt élők között, nem is tudják róla, hogy ő egyébként földön kívüli, és barátságot köt egy földlakó, valaki a jobb oldalon látható, és hát évekre itt ragasz. És nem is tud róla ez a földlakó, hogy ő egyébként ezt csinálja. Aztán egyszer csak mégis kiderül ez, hogy ő egy ilyen utazó szerkesztő, és ha már ez kiderül, akkor megkérdezi a földi lakó, ugye a Arthurnak hívják, hogy akkor is mit ír ez a Utik Alaú a földről. És hát itt látod, hogy általmatlan ennyi egyetlen szó található a földről, kicsi a Alaú, tehát a földről egyetlen szó van benne, hogy általmatlan. És utána kérdezi ez Arthur, hogy na jó, de most, hogy éveket töltöttél itt a Földön, sikerült ezt valamivel feljavítani, még többet belérni? És erre mondja, hogy hát igen, javítottam rajta, be is küldtem, egy kicsit meg kellett rövidíteni, és most már található a Utikalon van a Földről, hogy jobbára általmatlan. Hát kb. Ennyit töltött év után, ennyivel sikerült javítani ezt a... Na, azért mondtam el ezt a kis történetet, mert hogy 2015-ben, bocsánat, 2006-ban, február 15-én megjelent egy cikk az MIT Technology Review magazinban, ami arról szólt, hogy az internet az fel van törve, amit mit jelent, de mondjuk körülbelül azt sejtetjük, hogy azt jelenti, hogy a biztonsági szempontból nem megfelelő, biztonsági szempontból nem igazán ideális az internet, és ez volt 2006-ban, mert amikor ez a cikk megjelent, akkor erről írtak, hogy miért van probléma az internettel, és akkor itt az alapcímben, hogy itt ebben a kis kiemelésben látjuk, hogy hát az alapvető hibája az internetnek, az a cégeknek milliárdokba kerül, milliárd dollárokba, a innovációt akadályozza ez a sok hiba az interneten, és egyébként nemzeti, nemzetbiztonsági problémákat jelent már az internetnek ez a sok hibája, tehát itt az alkalom, hogy az egészet újra kell tenni, és csináljunk egy jobb biztonságosat internetet. És hát mint a galaxis ütikalózban, ugye elteltek évek, most már 2017 van, 11 év eltelt lényegében majdnem pontosan óta, a cikk óta, és hát mi történt? Tehát mindez szerintem ma is igaz. Most is milliárdokba kerül a cégeknek a különböző kiberbűnözői csoportok által okozott károk, a innovációnak a korlátja néha az, hogy nincs biztonság, és hát nem lesz biztonsági kockázat. Hoztam is néhány példát erre. 2014-ben, tehát 10 évvel lényegében az előző után írták, a kiberbűnözés az 445 milliárd dollárba kerül évente különböző cégeknek, vagy a globális gazdaságnak, és ennél durvább becslések vannak, 2015-ös becslés, 2019-re 2 trillió dollár lesz ez évente. Tehát ez egyértelmű, hogy most is még sokba kerül ez a gazdaságnak. Az innovációt akadályozza, hát amikor a cloud computing, a felhő számítás technika ugye kezdett feltörni, 2012-ben írták ezt, hogy az öt legfontosabb kihívás a felhő számítás technika számára, erről szólt ez a cikk, és az első helyen itt látjuk a biztonságot és a privacy-t, itt olvashatjuk is, hogy ez a legfontosabb kihívás, hogy akkor ezt tekintették a legfontosabb szolgáltatások, azért nem terjedtek el, azért nem valósultak meg, mert nem tudták megoldani ezeket a biztonsági kihívásokat. 2014, ugye a kibertámadások nemzetbiztonsági kockázatot jelentenek, fenyegetettséget jelentenek, és ez is milliárdokba kerül különböző kormányoknak, hogy ezt a kezeljék. Azóta 2016-tól, ugye az 2016 nyarától a NATO egyébként a kiberteret ki is jelölte, mint az 5. hadszint, ugye a föld, levegő, víz és a 5. az a kibertér, úgyhogy egyértelműen ezzel foglalkozni kell, és hát hogy ez tényleg nem a biztonsági kockázat, az a legfrissebb példa, ami az a USA-ban az elnökválasztás, a kiszivárgott információk alapján, ugye az oroszokhoz, és ezzel az információval aztán tudták befolyásolni valószínűleg az elnökválasztás eredményét. Megfelelő időben, megfelelő minél tartalmat kiszivárogtatva a közvéleményt befolyásolni. Hát egyértelmű nemzetbiztonsági kockázat lehet. Tehát kb. 10 évvel ezután annyit tudnánk módosítani ezen a bejegyzésen, vagy ezen a címen, mint ahogy a galaxis úti kalauzban a fölül a bejegyzést, hogy hát még mindig fel van törve az internet, és így tart. És akkor ezen a ponton azon gondolkozhatnánk inkább, hogy akkor tényleg most már álljunk neki ennek a kényszerítőpulcsnak és valahogy. De ehelyett nem ezt csináljuk, hanem a dolgok internetje felé mozdul el a világ. Ugye bevezetőben is hallottuk, hogy ez minden nagy cégnek a kössük minden kütyűt rá a hálózatra, mert az jó lesz valamilyen nekünk. Miért jó ez tulajdonképpen? Hát van pár értelmes alkalmazás azért, vagy mondjuk lehet azon gondolkodni, vagy vitatkozni, hogy ez tényleg értelmese. Az egyik például az okos otthon, vagy okos épületek, hogyha mindenféle szenzorokat, hőmérsékletvezérlést, világítást a különböző okos épületben található berendezéseket rákötjük a hálózatra, vagy legalábbis hálózat felül valamilyen módon elérhetővé tesszük, akkor nagyon kényelmesen, távolról akár egy tablet vagy számítógép segítségével tudjuk vezérelni az otthonunkat, le tudjuk kapcsolni, meg tudjuk nézni a biztonsági kamerák felvételét, és mindenféle érdekes dolgot tudunk csinálni akár tár. A másik ugye az okos autó, vagy a connected car, ahol arról van szó, hogy az autó és a benne levő különböző berendezések, akkor azok a hálózathoz, az internethez valamilyen vezetékelő technológia segítségével mind is számos érdekes dolgot lehet csinálni. Az alkalmazásoknak két nagy csoportja van, mondjuk ilyen telematikai és biztonsági, mert safety-mások is van, infotainment, szóval különböző szolgáltatások. Például lehet az autóban innentől kezdve e-mailt olvasni, vagy pedig ugye a másik az alkalmazásoknak a másik köre, flotta menedzsmentet tett lehetővé, az autónk távol nyomon követőség, különböző ugye, vagy akár olyan új innovatív szolgáltatásokat, alkalmazásokat, előrejelzés, vagy besorolás segítése, ugye autópályán szükség van az autók közötti, egymás közötti kommunikációra. És akkor a harmadik ilyen alkalmazási terület, amit itt megnyitom, itt az okos gyárak, ahol szintén az elképzelés az az, hogy gyárakban található eszközök, robotok, szenzorok és gépek, hogyha rákötjük őket az internetre, vagy csak a hálózatra és azon keresztül összekötjük a rendszereinkkel, vagy ami központ, akkor megint csak egy csomó érdekes dolgot lehet csinálni. Lehet a számon tartani, hogy milyen alkatrészeink, nyersanyagaink vannak, a kész termékeket, az egész gyártási folyamatot jobban nyomon lehet követni, de lehet monitorozni az embereket a gyár területén belül, diagnosztikát csinálni itt is, hogy ilyen mindenő berendezés a robot, vagy a kéz ott milyen állapotban van, és meghívásolást esetleg előre lehet jelezni, és mindenféle bonyolultabb ilyen analitikát lehet csinálni a víz összegyűjtésre. Lényegében ez az okos gyár, az ipar 4.0, az a nagy mennyiségű adatnak a gyűjtése és feldolgozásáról szól, tulajdonképpen ez a big data. Jó, tehát vannak ezeknek értelmes alkalmazási területei. A probléma az, hogy a kérdés az ott, hogy mi a helyzet a biztonsággal, és hát nem meglepő, ugye itt is írják különböző. Én rengeteg ilyen hírt is lehet az interneten találni, hogy álljunk ilyetközökben. És ennek személyezetésére hoztam ilyen példát, tényleg minden, ami már feltörhető internetre kötött ilyen dárgyalót tesszük a tényegében. Itt látunk például egy képet arról, hogy valaki egy printer, egy hálózatra csatolt nyomtató, ilyen webes interfészen keresztül lehet konfigurálni, meg menedzselni. Itt ennek az interfésznek, a webszervernek a hibáját kihasználva valaki firmware-t updatelt ezen a printeren, és a Doom játékot futtatja itt éppen azon a kis ilyen firmware-be beágyazva, és ezt futtassa a printeren. Természetesen wifi routereket nagy mennyiségben törnek fel. És még ami érdekes, hogy itt olvassuk, mit wireless router lehet így csinálni, majd erre még visszatérünk, hogy miért. Mindenféle connected eszköz, ami az otthonunkban. Az autók, amiről beszéltünk, és autók milliói sérülékenyek különböző hekkelési technikákra, akár wireless, akár nem wireless, sőt már az FBI kiadott egy ilyen virtuális igazából, ez tényleg komolyan. De nem csak az autók, hanem a különböző infrastruktúra hálózatra lehetnek kötve, például jelzőlámpák, vagy más ilyen intelligens közlekedemek, azok is számítógépek végül is, és ezeket is feltörték, mert vannak ilyen ismert támadások. Megint csak elképzelhetjük, hogy ez mennyire probléma lehet valaki mondjuk át. De egészen vad dolgok is vannak, például testbe ágyatott, kis beépített orvosi ráadásul, mivel testbe van beépítve, ezért valamilyen wireless interfészsel konfigurálni. És hát ilyen támadások is voltak, hogy ezeket lehet kívülről hát. Jó, ezek voltak az eszközök. Az, hogy ezeket most rákötjük az internetre, mert ugye a dolgok internetjéről beszélünk, ez pedig azt jelenti, hogy kereshetővé is válnak ezek a dolgok távolról. Van is egy ilyen speciális kereső, úgynevezik, hogy Shodan, ami kifejezetten ilyen IoT eszközök keresésére szolgál, a kereső engine-je, és hát az ember, hogyha ezt kipróbálja, ki lehet próbálni, akkor mindenféle dolgot találhat az interneten, ami távon közben a hálózatra, például webkamerákat, sokszor egyébként a során írja azt is, hogy milyen sérülékenység lehet a rendszerben, mert köptálba már bemenni, ott már nem feltétlenül legális dolog, de ki lehet esetleg próbálni. Ez például egy webkamera kép, például egy repülőgép hangár. Ez már egy magán otthonnak a kameráiról készült. Aztán vannak érdekesebb dolgok. Ez egy wifi router, ez egy ilyen teherautó, aminek szintén van valamilyen teres interfésze, ami megtalálható során a keresővel. És aztán mindenféle ipari környezetet lehet találni. Ez egy krematórium, ez valamilyen szivattyúre. Ezeket így meg lehet találni az keresőben lényegében. Tehát alapvetően ez a dolgok internetje, ez igazából egy biztonsági szakember számára azt jelenti, hogy a dolgok azt jelentik, hogy való és gyenge minőségű eszközökről van szó, amelyeket könnyű felvenni, hogy távolról megtehető, és még azok a sérülékeny eszközök kereshetők is. Most nem tudom, hogy mi is felé esetleg az is, aminek a nevét, ez egy RSA nevű algoritmus, ez egy jól ismert publikus kulcsú rejtélyező algoritmus, egy ma is nagyon aktív és meghatározó személyiség nem csak a kriptográfia, hanem úgy. Tavaly volt egy konferencia, Financial Crypto nevű konferencia, ahol meghívott előadó volt, és tartott egy előadást, aminek az volt a címe, hogy 15 predikció az elkövetkező 15 évre. Ugye Samir már elég nagy ember ahhoz, hogy 15 évre előre jó lehet megtenni, de ő ezt megtette. Nem szeretném mind a 15 jogszakát megmutatni, bár egyébként aki a biztonság iránt érdeklődik, annak javaslom, hogy nézze meg, mert ez azért érdekes azoknak. De kettőt megmutatnék, az egyik azt mondja, hogy a kiberbiztonság az szörnyű és csak rosszabb lesz, és a második rögtön az, hogy a dolgok internetje az lényegében egy katasztrófa. Tehát nem csak én gondolom ezt így, hanem ilyen nagy emberek, mint Samir, szintén így gondolják. Na miért is katasztrófa ez? Hát alapvetően megnézhetjük ezt. Igazából, hogy a dolgok internetje az nem egy külön világ lesz, hanem pont arról van szó, hogy van már egy létező internetünk, ami, mint láttuk, egyébként nem túl biztonságos, és nem is. És most erre még rátesszük ezeket a dolgokat pluszban, és akkor a kettő ez így együtt fog létezni, és mind a kettő kihasználható a másiknak a támadására. Nem szeretném most egy picit is személyezetni, hogy te tradicionális internet alatt értem idéző ez a tradicionálisat. PC szerverek és stb. Amik így mondjuk 10 éve. Az első példa itt rögtön lehet azt a nevű kártevő és támadás. Erről valószínűleg többen hallottak, ugye ez egy startup, ez egy kártevő, egy vírus mondjuk, így egy számítógép kártékony program, ami egyébként az interneten terjedt, a hagyományos interneten, hagyományos operációs rendszer kutatók részéket, és ilyen úgy mondjuk ezt, hogy féregszerű terjedést végzett, az azt jelenti, hogy az interneten elérhető gépeknek különböző hibáit kiadott, automatikusan önállóan terjedt egyik gépről a másikra. Ez a gráf különben az ő a Stuxnet terjedését mutatja. Stuxnet logolta, hogy milyen gépeket fertőzött meg az élet során, ugye minden egyes példánya, hogy terjedt, rögzítette, hogy milyen rendszereken volt már, és ezért később az azonosított elfogott vagy megtalált ilyen fertőzött gépeken az ott levő az adott példány, hogy jutott el ahhoz a fertőzött géphez. Ugye ezt a levelet a fertőzött gépek, és akkor vissza lehetett ezt vezetni néhány ilyen patient zero-nak nevezzük az első áldozatokhoz, akik valamilyen módon meglettek fertőzve, és tőlük indult el az egész. No, de nem is ezért mondom ezt el, hanem hogy az a lényeg, hogy ez a Stuxnet, ez a hagyományos internetet és annak az ott levő gépeknek a gyengeségét kihasználva terjed, de a célja nem az volt, hogy ilyen PC-ket fertőzzön meg, hanem hogy eljusson egy beágyazó rendszereket, számítógépeket tartalmazó környezetbe, mégpedig konkrétan Iránban egy urániumosító üzembe próbált jutni, és be is jutott végül, mint tudjuk. És ott, mikor észrevette, hogy bent van ebben az üzemben, akkor fejtette ki az igazi tevékenységét. Több tízezer képet, amit megfertőzött az interneten, ott nem csinál semmit azokon a gépeken, semmi károsat, kivéve azt, hogy terjed tovább más gépeket is megfertőzött azokról a fertőzött. De mikor észrevette a vírus, hogy bent van a cél környezetben, amit abból tudott megkülönben, hogy körbenézett a hálózatban, ahova került, és látta, hogy vannak PLC-k, amik ilyen ipari vezetők, megfelelő típusúak, megfelelő konfigurációban, megfelelő számban, és volt neki egy várt környezet, tudták a támadók előre, hogy milyen ez a környezet, és honnan lehet felismerni, és így a vírus rájött akkor, amikor bekerült ide, hogy ott van, és akkor ott bent átprogramozta ezeket a PLC-ket, amik a urántus vezérelték, és úgy programozta őket át, hogy a forgási sebességet manipulálta, és fizikailag tönkrementek a... Jó, tehát internet felől egy támadás, ami fizikailag tönkretett dolgokat a környezetben. És hát mégis a dolgok internetről erről szól, hogy egyfajta ilyen kiberfizikai világ lesz minket körül, ahol a fizikai világ, a kibertér összeér, és vannak olyan eszközök, amikor beállított számítás technikai eszközök, és azok fizikai dolgokat vezérelnek, vagy mérnek, vagy valamilyen módon a fizikai világban vannak kapcsolatban. Jó, ez egy ilyen példa. Egy másik példa az ehhez hasonló, ezt mi magunk csináltuk ezt a kísérletet, ugyanis ez a fajta logika, amit a Stuxnet követett, hogy megfertőzünk először az interneten PC-ket, és aztán igyekszünk eljutni egy olyan környezetbe, ahol ezekről a PC-ből beágyazott eszközöket menedzselnek, és aztán ezeket a beágyazott eszközöket a fertőzött PC-ről fertőzzük meg, vagy módosítjuk, és utána ennek valami fizikai hatása lehet. Ez más környezetben is megvalósítható, mert mindenhol ez van, hogy ilyen PC-ből vezéreljük, vagy menedzseljük a beágyazott eszközünket. Hogyha például otthon már konfigurálták az otthoni wifi rútereteket, akkor is ez történik, hogy webes interfészen keresztül egy laptopról ott be kell állítani ezt azt a rúteret. És mindig ez van igazából, hogy ilyen eszközről, mert ennek nincs is interfésze, ilyen user interfésze, nem egyszerűen ezt szokták férni. És akkor egy másik ilyen környezet, ahol ezt a logikát meg lehet valósítani, és ilyen proof of concept jelleggel ezt megcsináltuk, ez a gépjárművek. Ott is az van, hogy a gépjárművekben van egy csomó ilyen beágyazott eszköz, ECU-nak nevezik, különböző dolgokat vezére az autóban, a féket, a motor, az ablaktörlőt, stb. És ezeket, és az autóban, az autóhoz hozzá lehet férni kívülről, egy szabványos interfészen keresztül, az OBD-n. Ezt a szervizekben használják például arra, hogy hibakódokat kiolvassanak az műszerfalon, hogy motorhiba van, akkor elmegyünk a szervizbe, bedugják ezt a diagnosztikai eszközt, és kiolvassák ezeket a hibakódokat a megfelelő ilyen ECU-ból. Na, ez pont azt jelenti, hogy néha rádugnak ezt az autónkra, vagy egy diagnosztikai eszköz, vagy egy PC-t, amilyen diagnosztikai szoftvert futtat.
Elnézést, de nem tudom megállni ennél a példánál, hogy nekem belsőmben, 5 év óta nem tudják kitörölni belőle. Hol hagyott ez az egész az autó, és honnan nem tudják?
Igen, hát nem tudom, hogy én is hallottam ilyeneket, hogy néha nem tudják megcsinálni. Nem tudom, hogy ez mennyire hogy az adott szervíznek
a rakszervi Tokióból kapja a cuccot. Köpögetik.
De mindez csak azt mutatja, hogy még ott sem értenek annyira hozzá az emberek, és akkor nyilvánvalóan akármire ezen a gépen ráadásul, amikor rádugjuk fizikailag, akkor módosíthat ebben a ECU-ban bármit. És aminek aztán következménye lehet egyértelműen a fizikai világban. Most amit mi konkrétan csináltunk, egy nagyon egyszerű dolog volt, kikapcsoltuk a légzsákot az autóban, az utas oldali légzsákot, de úgy, hogy a diagnosztikai szoftver a PC-n azt mutatta továbbra is, hogy be van kapcsolva. Tehát sikerült úgy meghekkelni lényegében a szoftvert, nem is nem is az autót, hanem ezt a diagnosztikai szoftvert, úgy módosítottuk, hogy hamisította a visszajövő üzeneteket, és mindig azt mondta, hogy be van kapcsolva a lézsák, miközben egy üzenettel mi egyébként kikapcsoltuk azt. Úgyhogy ez egyértelmű probléma lehet, hogyha utána egy harangból van, akkor az a lézsák nem fog bekapcsolni, az autó üzemeltetője pedig nem
lézsák. Ez a jelzés, ez szentire azt jelzi, hogyha nem állnak, hogy nem jutja a tervébe, akkor...
Jó, nem tudom, nem értek annyira az autóhoz, nem fogok elérni. Jó, de ez itt is működik. És azért, mert minden így van, hogy internetre között PC-k vannak, amik alapvetően sérülékenyek, és aztán utána ezeket összekötjük ezekkel az áldozott eszközökkel, akár direkt módon, mint például egy ilyen esetben. Egyébként csak megjegyzem, ma ugye divatos dolog az, hogy vannak mobil telefonra, okos telefonra olyan alkalmazások, amik a telefont rákötöm az OBD csatlakozón keresztül az autóra, akkor ott megjelennek mindenféle adatok, például látom a gyorsulást, vagy a fordulatszámot, a nem tudom én, a vízhőmérsékletet, meg minden ilyen extra adatot ki tudnak ezek olvasni, esetleg a képen vagy a műterfalon nem is jelennek meg alapból. Például a TORC nevű ilyen alkalmazás létezik el Androidos. Egy Androidos telefon, amin egyébként bármit telepítettem korábban, vagy bármilyen módon már azon vírus lehet, bedugom az autómba, hogy kapjam ezeket a jeleket, és meg tudjam nézni a fordulatszámot, vagy akármit, és közben az a telefon bármit lényegében átállít az autóban, hogyha ugye megvan már fel. A hasonló dolog, ja, erről jelent meg hír is, meg ennek van egy plusz története, de mivel ez most felvételre került. Ez, amit mi csináltunk, az vezetéken keresztül, úgyhogy belülje a szerelő a laptopját az OBD-n keresztül, és a laptop már fertőződött, és úgy hagyjuk végre a támadást, de más kutatók mutattak ilyenfajta támadást távolról. Például ugye a legismertebb ebből az a Jeep-nek ebben a modern Jeep-ben van egy Wi-Fi hotspot, és azon keresztül lehet internetre csatlakozni a utasoknak internetet minden eszközben ennek a Wi-Fi hotspotnak a segítségével, és hát valamilyen 3G kapcsolat van, vagy 4G kapcsolat az autó is. Na most a támadók, ezt csak kutatók, tehát jó indulatú támadók, csak szintén proof of concept jelleggel csinálták. Ebben a hotspotban, ami szintén egy ilyen bányozott kis számítógép lényegében az autóban, hibát találtak, és kívülről sikerült nekik átvenni az uralmat a hotspot felett, és ez rajta van valamilyen oknál fogva a kertuszon, ami a belső hálózat az autónak, tehát ami kompromitálták a wifi hotspotot, onnantól kezdve tudtak már kerülteleket küldeni, a többi berendezések az autón belül, és mindent feltöltek, amit el lehet képzelni az autón belül. És utána képesek voltak távolról átvenni az irányítást a kocsitől. Tehát nem arra ment az autó, nem hiába forgatta a kormányt az illető, nem arra ment a kocsit, távol nyomta a széket, nem állt meg, ahogy látjuk, és bármit meg tudtak végül is csinálni az autóval, teljes uralmukhoz közben. Ez volt 2015-ben, tavaly 2016-ban még visszajöttek pár finomítással és optimalizálták a támadásokat, és megmutatom. Egyébként ennek a videója a YouTube-on fönn van, meg lehet, ha valaki rákeres arra, hogy Jeep hacking, akkor egyből ez kijön, és meg lehet nézni össze, nagyon érdekes különben. Jó, tehát távolról is lehet. Jó, ez volt az egyik irány, hogy az internet felül meg lehet támadni ezeket az eszközöket. A másik irány, hogy ezek az eszközök, mivel sérülékenyek, ezek is veszélyt jelentenek egyébként a hagyományos internet infrastruktúrára. Ez a dolog, aminek a hír kivágását látjuk itt ezen a slide-on, ez tavaly szeptember végén történt, tehát alig pár hónapja, és mi történt? A történelem eddigi legnagyobb ilyen elárasztásos DDoS támadása, ugye a DDoS támadás az a szolgáltatás megfogadásos támadás, amikor mondjuk egy interneten található embert elárasztunk csomagokkal, és az már nem képes kiszolgálni a legitim felhasználóit, az a leterhelődik. Ezt nevezzük minálja a service vagy DDoS támadásnak, és amikor ezt Európa több helyről csinálják, úgy árasztják el a szervert, hogy több helyről az internet különböző pontjairól küldik a csomagokat, az a elosztott distribuálni a service. Eddig ezekre a támadásokra PC-ket használtak, fertőzött PC-ket. És ezekből álló botneteket biztosan ezt a kifejezést már. Most, ma a legegyszerűbb dolog botnetet építeni IoT eszközökből. Mert azokat a legkönnyebb feltörni. Ezt a támadást egy IoT botnetről csinálták, amiben Wi-Fi, access pointok, webkamerák és mindenféle ilyen kütyük, amik az interneten közvetlenül elérhetők. Ezek voltak a botnet elemei, ezeket törték fel a támadók, ezeket vezérelték távolról, és ezekről küldték a forgalmat a megtámadott szerver felé. 665 gigabit per szekundummal forgalommal állították el ezt a szervert, és nyilván teljesen lebénították. Egy hónappal később részben ugyanez a botnet, az IoT eszközökből álló botnet, komoly nagy szolgáltatásokat tett elérhetetlenné, mint a Twitter, a GitHub, a Spotify, és itt egy térkép, hogy lényegében Amerika fele kiesett, és ennek is részben ez a Mirai nevű botnet, ott látható a neve különben. Na, tehát ott tartunk, hogy lényegében ezek az IoT eszközök, azok ma a leggyengébb láncszemet jelentik a biztonság területén, tehát hiába van HTTPS, meg TLS, meg megteszünk már sok mindent, hogy a PC-inket biztonságosabbá tegyük, most bevezettünk egy ilyen láncszemet, ami tehát komoly probléma lehet. Néhány kérdő, hogy miért ezek tényleg a leggyengébb láncszemek. Ugye nagyon sokszor ezeken a tárgyalott eszközökön a felhasználók nem is elérik le a alapdál, a default jelszót, ugye azt, amiben a gyárból jön. És ilyen default jelszavak viszont az interneten nagyon könnyen megtalálhatók összegyűjtve, hogy még csak ne is kelljen nagyon sokat kísérletezni. Mert van egy ilyen routernek, Cisco eszközöknek látjuk, itt vannak, hogy mik a default jelszavai. Ki lehet próbálni, ha szerencsénk van, és már sokkal szerencsénk van, a felhasználó nem állított át, és akkor ezekkel be lehet lépni, és már is adminisztratív jogosultsággal átvettük az uralmat a rúzásra. Aztán kijönnek eszközök 12 éves hitában. SSH az egy ilyen távoli, biztonságos távoli hozzáférés lehetővé tevő protokoll, amit egyébként arra szoktunk használni, hogy távolról bejelentkezünk egy ilyen eszközre és tudjuk menedzselni. 12 éves hiba, több mint 2 millió IoT eszközben, és nem hiszem, hogy egyszerűen lehet pecselni, mert ki se fog jönni, mert semmilyen új szörnyeretek legyen. Úgyhogy ott van benne azon nagyon jó is, mert 12 éves hiba is kihasználható. Ugye itt ezt írja is ez a cikk, hogy új eszközök kijönnek ilyen hibákkal, és nincsen igazából hatékony eszközünk. Igen, Dobbir az egy ilyen open source letölthető ilyen kis SSHD-ma, amit néhány antivírus különben malware-nek jön fel, de nem sokat tudok volna, szóval nem tudok. Ilyen üzemmód? Jó, a következő dolog, itt egy konkrét példa, ez egy ismerős, aki csinált egy saját mutatást, vett egy webkamerát otthonra, egy ilyen kamerát, amit a képen látunk, és kíváncsi volt, hogy mivel biztonsági szakember, ezért gondolta, hogy megnézi, hogy mi van a helyzet ezzel a kamerával, elkezdett vele játszani, és talált rajta egy telnet portot, ahol be lehetett jelentkezni a root felhasználó névvel 1-2-3-4-5-6 jelszóban. Egy nem dokumentált port, ez nem volt benne a leírásban, hogy van egy ilyen bejelentkezési lehetőség. Ugye a telnet az egy teljesen védtelen hőségi protokoll, ami minden nyíltan kerül átvitelre. Tehát van egy nyitott ilyen port, ezzel az ismert belépési lehetőséggel, semmiféle kriptográfiai védelemmel, aki ezt ismeri, tudja, hogy minden eszközre, ilyen eszközre, ezzel be lehet lépni távolról. És ráadásul megpróbált ezt kikapcsolni, nem nagyon van lehetőség arra, hogy ezt a rendes user interfészen, vagy akármin keresztül ugye kikapcsoljuk, mert nem is dokumentált, nem egy ismert, hogy hogy a felhasználó az nem arra volt tervezve, hogy a felhasználó tudja, hogy van ez, és nem akarták, hogy ki lehessen kapcsolni. Konzolon keresztül sikerült neki kikapcsolni, ez a kikapcsolás a következő újrabútolásig élt, amikor újra bekapcsolta az eszközt, akkor tegyünk. Tehát ilyen dolgok be vannak rakva egy ilyen hátsó kapuk, bentolóknak, amik eleve be vannak rakva a legtöbb ilyen eszköz. Aztán ugye sokan azt mondják, hogy na jó, de hogyha nincs közvetlenül az internetre közve az eszköz, hanem mondjuk benn van az én otthoni hálózatomban, akkor ugye egy tűzfal mögött vagy egy ilyen nap eszköz mögött van, és akkor kívülről nem látható közvetlenül, ezért nem is jelent kockázatot. Na de a legtöbb ilyen eszköz az direkt olyan, hogy távolról el lehessen érni. Például egy webkamerát szeretnék én megnézni, ha utazok, akkor is szeretném megnézni, hogy mi van otthon, ezért távolról is szeretnék belépni rá és a képét letölteni. És ezt úgy oldják meg a gyártók, hogy van valamilyen cloudban elhelyezett szerver, amire a kamera egyébként állandóan én kívül állít üzeneteket küld, hogy én itt vagyok, ezen a címen vagyok érhető, és ha én távolról akarom lekérdezni a kamerát, akkor belépek erre a cloud szerverre, megmondom, hogy most szeretném ezt a kamera képet lekérdezni, és akkor ő, ez a szerver szól ennek a kamerának, hogy kívülről keresnek, és a kamera nyit kapcsolatot kifelé, mert az lehet. És akkor utána már lehet használni, vagy lehet lekérdezni a képeit. Na de milyen ez a kapcsolat, amit kifele nyit? Ez egy kérdés. Ki tudja ezt az egészet kezdeményezni? Ehhez csak lehet a kamerának az azonosítója kell. Ha ezt meg tudom adni, akkor már is az a kamera kívülről majd kapcsolatot fog velem létesíteni, még akkor is. És ha megvan ez a kapcsolat, akkor lehet, hogy ugye tudom esetleg a jelszót találgatni, zúzforszolni, végig próbálgatni, amit benne. Tehát egyáltalán nem igaz az a lényeg ennek az ábrának, hogy nem lehet kívülről hozzáférni ezeket az eszközökhöz, mert megvannak oldva ezek a kiskapuk, ami egyébként feature, hogy én kívülről elértem a kamerám képét, de ezt adott esetben esetleg ki lehet használni. Na, miért van ez, hogy ilyen, mit legyen ez a helyzet? Ezen lehet gondolkozni, én hozok egy választ, amit más is hasonlókat gondol, ezt csak azért tettem itt ezt a kivágást ide, hogy tényleg alá legyen a számos, hogy nem egyedül én gondolom ezt, de valójában amit gondolok erről az egész, tudod az, hogy ennek ilyen közgazdasági háttere van ennek a problémának. Mégpedig a következőről van szó, a gyártók azok olcsó eszközöket gyártanak, mert az ő céljuk az, hogy a profitjukat maximalizálják, minimalizálják azt az időt, amíg ugye a piacon meg tudnak. Ahhoz, hogy ezt a kielégítsék ezeket a követelményeket, profit maximalizálás, time to market minimalizálás, minél több feature kell, mert az emberek azért veszik meg az eszközt, mert van benne, sok feature van benne, és ugye nincsen idő biztonságra, mert már piacra kell vinni az a terméket, tehát ne legyen benne biztonság, de legyen benne sok feature, ez a gyártók célja. De ezzel tudják az ő elérni az ő ezeket a célokat, hogy profit maximalizálják. Ezek az eszközök megjelennek, és a felhasználók is az ilyeneket keresik, mert egyrészt a felhasználók ugye árérték arányra optimalizálnak, tehát ők minél olcsóbban, minél több feature tudó eszközt szeretnének venni, minél csillinibb eszközt, ami sok. Nem is értik a kockázatokat, legtöbb átlagember egyébként egyáltalán nem érti, hogy miért vagy az, hogyha valaki fel tudja törni a webkameráját, vagy főleg akkor, hogyha belegondolunk is, ez is egy, ha például valaki botnetet épít az én wifi routeremből, vagy ugye bevonja egy botnetbe, akkor nekem közvetlenül problémám nem származik, mert erről a wifi routerről fog másokat elárasztani, de nem az én problémám ez, tehát nincsen igazából olyan nagy ösztönző erő a felhasználók számára, hogy karbantartsák a routereiket, vagy az eszközeiket, mert nem mindig őket éri közvetlenül a kár. Ezt nevezem én, ugye nem értik a kockázatot, és egyáltalán képtelenek egyébként azonosítani, hogy mi a minőség, és mi nem. Nem értenek hozzá a felhasználók. Tehát lényegében bemennek a boltba, és a legolcsóbb eszközt megveszik, ami ugyanannyit tud, vagy többet. Ebből kifolyólag nincs értelme a gyártóknak biztonságos, de drága eszköz, vagy drágább eszköz gyártani, mert ezt nem keresik a felhasználók, és egyébként hátrányba kerülnek azokkal a gyártókkal szemben, akik nem biztonságos, de olcsóanak. Tulajdonképpen úgy nevezik ezt a közgazdaságban, hogy egy ilyen limit market alakul ki, ami a használt autó piacának a slangben a kifejezése, Amerikában használ. Ahol kicsit azt figyelhető meg, mint itt, hogy van egy ilyen információs aszimetria, hogy a gyártók tudják, mit árulnak, de a felhasználók nem igazán tudják eldönteni, hogy mi minőség is minek. És ezen az ilyenfajta piacon, ezt már régen megmutatták, különböző közgazdasági könyvek, meg kutatások, hogy itt az átlag árat hajlandó a fogyasztóba kifizetni. Senki nem fog drága eszközt vásárolni, a legrosszabbat, a legolcsóbbat se fogja megvenni, mert azért az attól szintén tart, hanem az átlagos árat fog hajlandó kifizetni a termékekért. Azok a gyártók, akik ennél drágában próbálnak eladni valamit, mert biztonságosabbak az eszközök, azok nem tudják eladni a terméküket, senki se fog ilyet vásárolni. Azaz csak olcsó eszközt érdemes gyártani, és akkor bezárjuk a köt. Kérdés, hogy láttuk-e már ezt valahol korábban a történelem során, és most vitatkozom, mert olyan a közösség, hogy nagyon is tanulja volt egy hasonló dolognak sok évvel ezelőtt, hogy voltak sokkal jobb minőségű termékek, gyártók a piacon, és mégsem az lesz térhódító, nem az lenne, az terjed fel, hanem egy gyengébb minőség, mert
végzás.
Lehet a DH-s is válaszolni, hiszen inkább szabványosítási probléma volt, mert hogy...
Nem, azon akkor sok volt, most ingyen.
Lehet akkor ez is, így ez a közönséget jól.
Mert elviszerű karban is van ilyen.
Lehet.
Nokia 3-2. Hát olvastam, hogy visszatudják.
Az lehet, de ott egyébként szerintem a Nokia telefonok azok minőségűek voltak. A maguk idejében.
Jó, hogy átmintek.
Egy jó, hát egy teljesen triviális példát van. Nem, számítás technikában. Ez történt. 80-as évek eleje, mindenféle típusú gyártó volt, és sokkal jobb Atari, Amiga, ilyen számítógépek voltak, vagy akár az Apple-nek a számítógép, ami már akkor grafikus interfészsel rendelkezett. Hol volt ebből a PC? Sehol, de olcsó volt. És nagyjából tudta, amit kellett. Tehát árérték arányban jobb volt, mint a többi. És elterjedt a piacon, nem volt értelme más gyártani szinte, csak egy nagyon szűk közönségnek. PC-t viszont mindenki vette. És azt lehetett gyártani, olcsón, azt terjedt el. És eljutottunk utána, aztán ez lett a gond, ezért volt az első, az MIT Technology Review, hogy aztán tele volt az internetünk olyan géppel, ami ilyen olcsó, rossz minőségű gép volt idézőjelben, és mindenféle biztonsági lyukakkal volt tele. És most ugyanezt csináljuk pontos MIT-vel, de hát nem meglepő, mert ugye már ezt ismerjük, hogy mégis is a történelem is volt. Tehát konklúzió, akkor mi lehet? Viszont ide az első slide-hoz. Azt mondtuk, hogy az internet még mindig fel van törve. Hát az én pessimista világképe mondhatom ezt, hogy ez így is van.
A repülőgépeken lévő internet csatlakozásnak a sok részére elmondott.
Jó, értem.
Erre akkor én válaszolok. Hát a polgári légiforgalomnak a főnöke az IQ, amelyik Kanadában lakik. Ennek van egy olyan leányvállalata, amelyik Európára érvényesített a Eurocontrol, és van egy olyan leányvállalata a Eurocontrolnak, ami Magyarországra vonatkozik, ez a Hungarocontrol. Na most az IQ a polgári légiforgalomban az ő hatásköre alá tartozó szervezetekért nem engedi meg a vezeték nélkül.
Igen, de az igaz, hogy vannak olyan légitársaságok, például a Norwegian,
azt tudom, hogy nem az IQ-nak.
több mindegy, a lényeg az az, hogy vannak olyan repülőgépek, ahol lehet internetezni menet közben, és ez pont ugyanaz a probléma, ez jó kérdés a kérdezőnek, mint az a jeep, ami lehet internetezni menet közben. Nyilvánvalóan kell valamilyen kapcsolat legyen a repülőgép és az internet között, mert különben nem lehetne internetezni. Az a kérdés, hogy ez vissza irányban ugye valamilyen módon megtalálható a kihasználható, de elvileg ugyanaz a probléma fönnáll. A sérüléken egy dolog az, amit meg kell jegyezni, tehát a rendszerek akkor törhetők fel, hogyha van bennük ilyen kihasználható sérülékenység. Mivel a legtöbb rendszer komplex és bonyolult, ezért vannak ilyen sérülékenységek, az a kérdés, hogy ezeket megtalálja már valaki és ki tudja használni. Tehát a JIT-nél ezzel foglalkoztak, ezek a kutatók megtalálták a sérülékenységet, demonstrálták, hogy ez kihasználható távolról. Nem tudom, hogy foglalkoztak a repülőgépekkel, valószínűleg drágább kutatás, otthon repülőgéppel foglalkozni, hogy feltörhető-e, de el tudom képzelni nagy valószínűséggel az a helyzet, hogyha valaki foglalkozna vele, előbb-utóbb találna benne hibát, ami kihasználható, és akkor egy hasonló típusú támadás esetleg megvalósítható. Kis kérdés, hogy a repülőgép belül hogyan néz ki, mennyire van ez a hálózat leválasztva a repülőgép más részeitől. A jeepben szerencsétlenül az volt a helyzet, hogy ez a wifi hotspot közvetlenül a Campuson rajta volt, tehát ha a wifi hotspot fölött uralmat szerzett a támadó, akkor már tudott a Canon üzeneteket küldeni. Gyanítom, hogy a repülőgépben nem így van, hanem ez a hálózat teljesen le van választva, attól a hálózattól, ami a repülőgépnek a berendezéseit bevérli. De ott is van egy gép, ami ezt a leválasztást csinálja, amiben szintén lehet esetleg sérülékenység. Nem hiszem, hogy teljesen tévválasztott rendszerekről van szó, bár az is lehet megjelennek a repülőgépek. De jó kérdés, igen.
Vannak olyan mesetékes internetes hozzáférés, ahol nem tapasztaljuk azt, hogy hekereznek. Tehát sok száz vagy sok ezer olyan metróvonal, amelyek évek vagy évtizedek óta működnek.
Így van. Na most gyárok, előművek, metró, vonat, ezek elműködtek így egy hosszú ideig. Az a kérdés, hogy ezek mennyire izoláltak még ma is. Mert már úgy értem, hogy távolról valamilyen módon hozzáférhető. A legtöbb ilyen régi rendszer az úgy készült, hogy ezzel a felszeréssel úgy is izoláltak, kire távolról hálózaton keresztül nem lehet semmilyen módon biztonságos lett. Emiatt nem is valósítottak meg különösebb biztonsági mechanizmusokat, mert hogy az volt a feltételezés, hogy el úgyse lehet hozzáférni kívülről. Ma meg arra megy a világ, hogy rákötnek rendszereket az internetre, mert olcsóbb, meg egyszerűbb távolról esetleg menedzselni őket. Ha ezt megtesszük, akkor rögtön már ki vagyunk téve ennek a problémának, mert van egy rendszerünk, ami eredetileg nem úgy volt tervezve, hogy biztonságos legyen, mert azt mondjuk, hogy izolált, aztán mégsem izolált most már, mert rákötöttük a hálózatra, hogy bevel keresztül lehessen lekérdezni belőle ezt az. És aztán itt állunk a problémával, erre példa volt az a során kereső, majd pont ilyen rendszereket tud megtalálni. Szivattyú rendszereket, vízellátó rendszereket, amik úgy készültek, hogy ezek izoláltak lesznek, aztán mégis rákötötték, mert tök jó, hogy távolról a weben keresztül lehet beállítani a paramétereket. De akkor végtelenek. Hát nyilván nem, tehát nem ez a megoldás. Meg hát ez egy kicsit egy olyan prezentáció, amit direkt így van készítve, hogy inkább ezt a dolgot helyezi előtérbe, hogy mennyi a probléma. Például, hogyha az ember kutatásra pénzt akar szerezni, akkor egy ilyennel áll elő, hogy lássák, hogy amit csinálok fontos, és erre tényleg kell áldogni, hogy jó sok kutatási pénzt lehetett ezen. Tehát nyilván nekem erről az a véleményem, hogy pont ez az ábra, amit itt mutattam, tehát történtek már ilyen dolgok a világban, lehet ebből tanulni. Vannak biztonsági megoldások a világban, amiket lehet esetleg adaptálni. Nem biztos, hogy egyből közvetlenül úgy egy az egyben lehet használni egy ilyen környezetben, mint a dolgok internetje, de biztos, hogy sok mindent át lehet venni. Tehát technikailag nem látok óriási nagy problémákat, nyilván mondom, hogy két kihívás, ami más, mint a hagyományos rendszerekben, de szerintem nem leküzdhetetlen probléma. A nagyobb gond az ez, hogy lesz-e erre incentív, hogy elinduljunk egy ilyen irányba, hogy a gyártók valamilyen módon esetleg valamilyen szabályozás folytán kicsit rá lesznek kényszerítve, hogy nem adhatnak el akármit, vagy valamilyen felelősséggel tartoznak az
ilyen. Mi a helyzet a műholdas internet csatlakozásokkal?
Tehát nem értek egyet. Nem tudom mi a helyzet.
Inkább az a, meg az is, de szerintem inkább az a probléma.
Igen, ez egy másik.
A végtelen az ábrán, de így a tartó is. És...
Nem tudom, tehát most olyan szervezetekre gondolok, akik lehallgatás elé. Hát igen, ez egy a rejtjelezés az elég erős, és ezért nem hatékony már, hanem be kell törni a rendszerekbe. Ugye, ezeknek a szervezeteknek nyilván nem áll érdekében, hogy... Na de nem csak ők vannak, tehát lehet meg egyébként. Például itt ez, amit mutattam, ez a hír, ez arról szól, hogy egy szemátor írt egy levelet, pont erről, hogy ez most probléma, gyártóknak nincsen semmi felelőssége, azt adnak el, amit akarnak, és valamilyen szabályozás kell, hogy megoldást találjuk. Tehát ilyen civil polgári irányból lehetnek azért olyan kezdeményezések, amik esetleg eljutnak oda. Hát végül is a hagyományos rendszereinkben is ez kialakult, hogy most már be kell jelenteni, ha valaki adatot vesz. Ugye jön ez a meg is büntetnek, most már nem védjük meg kellőképpen a privát adatokat. És amúgy ma azért az nagy szégyen, ha valaki mondjuk valakitől ellopnak valamit, és kiderül, hogy nem úgy tárolta, hogy az megfelelő módon volt rejtjelezve, akkor ez ugye ilyen szégyen volt. Tehát van egyfajta, növekszik ez az elvárás azért a cégekkel szemben, hogy ezzel biztonságosabb dolgokat csináljanak. De tény, hogy van egy olyan irány, és én is úgy hiszem, hogy ez mindig is meg lesz, hogy azért jó ezt fenntartani, hogy lehet így a zavarosban ezt azt csinálni.
Ez ráadhat a tervezőknek a felelősségére is, mert
ami security deklarációjára, ami szerint nem a védekezésen van a súlyban, hanem az ellenség infokommunikációs eszközeinek a megvédítésén. Itt a nehézséget elsősorban az okozza, hogy az egyes nemzetállamok szuverének a saját körükben az infokommunikáció tekintetében. Tehát, hogy hogyan gondolnak, vagy hogyan támadnak, és ezt nem kötelesek átadni a
Visszatérhetünk akkor a mordegyerekkel és a rádiósokhoz, akik ugye már szabadon tudnak adatokat átvinni mordegyerekkel, és egy enigma vagy valami hasonló dekódolóval, és az viszont megfejteni.
Hát pont egy ilyen elhallgathatják, megpróbálhatják megfordulni. Ami igazi visszalépés az az lenne, hogy akkor írok. De hát egyébként igen, szóval mindjárt tényleg néha van ilyen visszalépés, ahogy itt hallottuk is. Egy konkrét dolog is van itt, amiről tudok, hogy mikor a Rúg 2 nevű Snowderrel Kaspert is megszerkőzték, akkor ők lekapcsolták a rendszerinket, és visszatértek az írógépre egy pár, nem tudom, hogy az internetről szülés nem jött. Igen.
Valami más módja, hát egy ősi módja volt, hogy erre a módja.
Igen, hát az igazság, hogy egyetértek ezzel, tehát már úgy értem, hogy az én meglátásom, hogy annyira bonyolultak és komplexek a mai rendszer, hogy úgy is van bennük olyan hiba, amit még nem találtunk, mi meg nem más megtalálhatunk, és az pedig definíció szerűen még nincsen javítva, azt sem tudjuk, mit javítsunk nyilván.
nektek nincs egy Bosch technológiát, mint az autósoknak.
Hát a Bosch technológia az mind az biztonsági megoldások, mind azok, amiket használunk nap, mint nap. Tehát vannak tűzfalak, azok valamilyen nem védenek, nem oldanak meg minden problémát, de ha nincs tűzfal, akkor azért teljesen védtelen az első hálózat. Tehát legyen tűzfal. Belül vannak ugye ilyen légpontvédelmi rendszerek, mint például egy antivírus szoftver. Az se fog minden problémát megoldani, mert a legújabb, legfrissebb, legcigazottabb malware-t nem ismeri föl, de legalább a malware-eknek a 99,99%-át megfogja, tehát azért olyan, valamire jó is. Tehát vannak technológiák, ezeket valahogy használni kell, és persze érdemes azért odafigyelő, körültekintő módon kockázatokat, de nem fogjuk sose nullára csökkenteni kockázatot.
Problémáknál, amelynél minden is az van. Mert vannak olyan adatállózatok, ahol magasnak van.
Hát az internet nem ilyen.
De ez nem ilyen, hát ez a következő.
Igen, hát jól lenne, vagy kevesebb lenne a probléma, hogyha minden hitelesített lenne, akár alacsony szinten, ugye a hálózatnak az alacsony szinten, vagy akár magasabb szinten. Tehát például szerintem az is teljesen nonsense, ha belegondolunk, hogy mindenki a mai napig rejtjelezés nélkül e-mailezik. Tehát senki szinte nem használ, ki használ itt rejtjelezés e-mailt. Néha, hogyha olyan szűrök, néha, akkor bekattintom, hogy ezt most rejtjelezik. De egyébként minden nyíltan megy. Minden. Igen, mint a képes lapokon
lehet.
És ezt senkit nem zavar valahogy, tehát igazából nem érdekel senkit, hogy nyíltan levelezünk, vagy több könnyen hamisítható egy e-mailnek a feladója.
Nagyon elragadtuk a műszaki dolgoknál szerintem. Ma reggel én hallgattam egy rádióadást, egy ilyen orvosi felhívást, ahol hát ugye az orvosi beavatkozási központosan mondott. Az az, hogy az egyik amerikai guru megtanította most ehhez képest, hogy te elhangzott azt, hogy a
tény, hogy ahogy a egyrészt lassabban, hát már szektelnek el, mire ugye egy-egy törvény akárnek, de azért néha születnek törvények, amit próbálják követni valahogy. A probléma itt leginkább az, hogy ezeket nehéz betartatni, ezeket a törvényeket.
Ami egy nálunk abban érdekelnek, hogy az egyik a másik
tudatban, hogy a kertikus az a gond, hogy bizonyos volt. Tehát az egy probléma, hogy itten az internet miatt nincsenek határok, mert támadás jöhet bárhonnan. A maga a támadási infrastruktúra lehet nagyon-nagyon szétosztott. Például van egy konkrét példa, amiről szoktam beszélni az óráimon, hogyha csak gondoljunk bele, hogy jön egy spam e-mail, amit nap mint nap kapunk az esetben, hogy akarunk vásárolni ilyen meg ilyen órát, vagy gyógyszert, akkor kattintsunk ide. Mi történne, ha rákattintanánk? Mi történik a háttérben? A Berkeley Egyetemnek a kutatói ezt egyszer lekövették, és van egy nagyon jó cikkük arról, hogy egyébként mi történik, amikor valaki kattint egy ilyen linkre. És az történik, hogy ugye először linkre kattintok, föl kell oldani a domain nevet. Elmegy egy DNS kérés egy szerverhez, mondjuk valamelyik országból. Az ő példájúban egy .ru volt, tehát Oroszországban DNS szervert megkérdezzük, hogy hol van ez a szerver. Ő visszaír, válaszol, hogy egyébként én csak a top level domain vagyok, nem én kezelem ezt, ha kérdez meg a megfelelő DNS szervert, visszaküldi annak a címét, ami Kínában van. Akkor elküldök egy DNS kérést Kínába, hogy keressem ezt a szervert, hol van, hol az, mi az IP címe. Visszaválaszol, ez az IP címe, megnézem, ez egy brazil IP cím. Tehát lényegében egy .hu-s domain név, a szerver Brazíliában van, rákattintottam, akkor most már ott ugye, megy a kapcsolat, megkapom végre az oldalat, amit önnézhetem, amit vásárolni akarok, kattintok, hogy vásárolok, elmegy az én megrendelésem az egész mögött álló kiberbűnözői csoportnak, ami megint van egy hit országban, nem tudom, valahol. Elment a megrendelésem. Ő leadja a megrendelést, hogy gyártsák le azt az órát vagy gyógyszert, legint egy negyedik országban, És onnan fog megérkezni, hogy egyébként a bőrkisek konkrétan rendeltek is, és látták, hogy honnan érkezik meg az a hamis viagra, Indiából érkezett meg náluk konkrétan, és még fizetnem is kellett ér. Tehát valamilyen banknál fog landolni az én fizetségem, ami az ő esetükben Azerbajdzsánban volt. Tehát csak egy ilyen bőr, egy teljes világot áttörő, hatalmas nagy infrastruktúra van, mert ha ezt meg akarnánk akadályozni, vagy valamit akarnánk tenni ezen, hova menjünk? Azt az orosz DNS szervert, a kínai DNS szervert, a brazil szervert, mondjuk a brazil szervert levesszük, átirányítják egy proxyban rögtön egy másik szerverre, attól a támadónak nem van ilyen, de szervereket üzemeltetnek erre, már üzlet ágyal a fekete piacon, ez a bulletproof hostingnak nevezik, lehet lenni bitcoinért, bulletproof hostingot, és fogják nekem a weboldalamat, ami árulom a biográf hostolni úgy, hogy nem lehet eltüntetni az internetre. Tehát hiába van, bocsánat, befejezem, hogy hiába lenne törvény, most melyik törvény, és hogy tartassuk be? Kit küldünk Indiába, vagy Ukrajnába, vagy Oroszországba, hogy kapcsolják be? Meg mire lekapcsolják már? Hát gombokon túl van mindenki.
Mert csak megjegyzés, hogy ismét az igazán mindenséges rendkezés, az a való Indiának értelek.
Ezt a módon, hogy el fogunk oda jönni, tehát a tanítás technikusok előbb-utóbb rájönnek, hogy úgy kell menni a közbordára.
Nem egyébként nem. Ott mind a kettő jó, és szeretnék erre reagálni. Így nem értek ezzel egyet egyébként. A Navajo Indiának ugye a második világháborúban ilyen operátorok voltak, akik mondjuk tenger alatt járóan a rádiót kezelték, és a saját nyelvükön beszéltek, és azt senki nem értette. De ez egy viszonylag gyenge, elég volt egy Navajo Indiát elfogni, vagy átállítani a másik oldalon, és az egészen pont ezt nem szabad csinálni. Az a lényeg, hogy olyan rendszereket kéne építeni, amivel nincsen single point of failure. Hogyha valamit feltörnek, mert mondtuk, hogy DOD mindig lesz, és nem tudjuk elkerülni, hogy legyen egy olyan sérülékenység, amit nem tud mit kezdeni, de akkor ne omoljon legalább össze az egész rendszer, hanem legyen egyfajta olyan robusztus felépítménye az architektúrának, a rendszerünknek, hogy ne omoljon össze az egész. És vissza ahhoz, hogy nem kell visszamenni a fűbaltához, hanem jobb rendszereket kell tervezni. Például pont a kriptográfia vagy a rejtjelezés, az egy jó példa arra, hogyha valami korrektül megvan alapozva, matematikailag, és az egy tudomány. És ma már nem lehet úgy publikálni egy új rejtjelezőről egy cikket, hogy ne bizonyítana valaki valamit valamilyen modellben. A kriptográfia ma a legerősebb láncszem, volt ez az ábrán a lány ezzel. A kriptográfia az egyik legerősebb láncszem ebben. Mert régi dolog, régóta csinálják, tudomány, megalapozott, és ezért van az, hogy nem a rejtjelezést próbálják feltörni ma már, mert azt nem tudják, hanem egyszerű betörni egy IoT eszközbe, a wifi routerembe, amiben egyébként mindent továbbít, amit én kommunikálok, vagy a mobiltelefonomba akár, amiben képesek lehallgatni, hogy mit beszélgetek, ez most egyszerűbb, mint a rejtjelezést feltörni. Tehát a cél nem az, hogy dobjuk el az eszközeinket, hanem csináljuk, tegyük oda magunkat, csináljuk egy kicsit jobbat, ami megalapozottan úgy, mint a kriptográfia. Persze nyilván nehéz, mert a kriptográfia jól lehatárolt, egyszerű problémakör, jól formalizálható, és ott lehet ezt ott csinálni, meg már így századok óta csinálják az emberek. De mégiscsak azt mondom, hogy nekünk főleg mérnököknek az a célunk akkor, hogy a rendszereket úgy, hogy megalapozottabb legyen amögött a tervezés. Ha kell valami, bizonyítsunk inkább. Találjunk ki modelleket, amiben bizonyítani tudunk dolgokat.
De a marketing is meg fogja tudni a műsor is, azért, hogy
és akkor visszajövünk ide, hogy ez viszont pénzeken.
Most is meg akkor tartunk, hogy a távközési antitektúra által bizottak a kérdéseket. Egyre inkább szorulnak ki, tűnnek meg szolgálta. Azért terjedtem, mert a profil egy kicsi volt, de vissza lehet, akkor meg kell nézni.
Voltak azért ott is, hogy telefonok
igen, sokan állják, voltak próbálkozó megszabadulatai, sokan voltak a városági és vonatkozásai
Nagyon szépen köszönjük mindenkit.